95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a Slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a Slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. Gerlich Rékát köszöntöm. Elsősorban nagy szeretettel Közép-Európa Táncszínház generál menedzserét, és akkor ABC sorrendben Tócsára Lújzát, aki a kommunikációs menedzsere ennek a rendkívüli társulatnak, mondhatom így?
Így van, és üdvözöljük a hallgatókat.
Igen, nagy örömmel adunk teret egyébként a fővárosban tevékenykedő alkotó társulatoknak, és nem véletlenül beszélgetünk, mert előttünk van még egy fontos dátum, február 29-e a Trafóban.
Így van, és ez nem csak, hogy egy városi társulat, hanem mivel mondhatjuk, hogy ez a Közép-Európa Táncszínház, tehát a közép-európai térséget képviselve.
De itt budapesti székhelye.
Ez így van. Hozunk létre előadásokat, és a következő bemutatónk, az pedig február 29-én lesz az Ageless Generation, ami Anton Lacski világhírű koreográfusnak a harmadik koreográfiája a Közép-Európa Táncszínházzal, amit mi csak úgy hívunk, hogy KET.
És azt, ahogy én elmélyedtem a társulat munkásságában, azt látom, hogy azért mindig mérföldkőnek ható fontos előadásokat hoztok létre. Amit aztán nem tudom, hogy a közönség tesz-e azzá, mérföldkövé vagy ti magatok?
Hát ennek az előadásnak is a téma, vagy hát a nevében is már benne van, hogy Ageless Generation, ez egy megint csak egy olyan témával foglalkozik, ami szerintem manapság divat, vagy hát így benne van az emberek gondolatában a generációk különbségei, kultúrák különbségei, azonosságai, és ezt fogja az előadás kommunikálni a kortárstánc nevébe. Ennek kapcsán lesz majd egy feldolgozó beszélgetésünk is a március 1-i előadás után, egy generációkutatóval, a művészeti vezetőnkkel, Mádi Lászlóval és László Pannával, aki a Z-generációt képviseli.
A generációkutatónak a neve,
igen,
pedig Berecki Enikő,
bocsánat.
És nagyon fontos, hogy társadalmi témákat érintetek mindig, aminek van egy ismeretterjesztő szerepe is szerintem. Nem tudom, hogy tudatos-e?
Mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy próbáljuk, tehát a célunk az, hogy a fiatal korosztályt fogjuk meg. Azt gondolom, hogy nem tudja a fiatal korosztály, de egyébként a utcán sétáló ember se tudja, hogy mekkora szüksége van a kortárstáncra. Ugyanis az nem csak egy előadás, hanem az egy zenei, az egy vizuális és egy érzelmi behatás gyakorol a nézőre. Tehát nem tehát ha én akarom megfogni a kortárstáncot magamból, akkor azt mondom, hogy nem kell érteni, hanem csak érezni kell, és ez iszonyatosan fontos. Tehát úgy tud oktatni, hogy érzelmekre hatva tud, és nem kell érteni. De azért hozzátartozik, ez egy 35 éves társulat. Most volt december 16-án a 35 éves gálánk, ahol ezt megünnepeltük, és ezáltal most megindul egyébként a 35 éves jubileumi évadunk is, vagy évünk. Tehát azért reagálok, vagy azért mondom el ezt, mert nagyon fontos, hogy 35 éve létezik, nem véletlenül van ott, ahol ott van, és próbálunk tényleg fiatalos olyan témákat megfogni, ami a fiatalokat érdekli. Tehát ilyen például az új előadásunk, az OnLife, ami most lesz egyébként a Betlentéri Színházban február 16-án, arra is nagyon nagy szeretettel várjuk a nézőket.
És milyen izgalmas címe van ennek is.
Igen, nekem az egy nagyon meghatározó előadás volt, az volt az első bemutató a társulattal, és én is úgy jöttem, hogy én ezt nem fogom érteni, hiszen én a Kőszínházhoz vagyok szokva, és akkor mondják el, hogy mi történik, és annyira jól tudtam menni az előadásra, hogy a történetet, hogy értettem, hogy éppen az alkotó, a táncos miben van, mi történik vele, hogy egyáltalán nem kell, vagy hogy így szorongani azon, hogy most itt táncolni fognak, és akkor majd nem fogom érteni a történetét, hanem abszolút igen, az érzelmek, a vizuális, a hang, és minden így visz magával, és ez a sok fajta impulzus, ami éri az embert, ez ilyen teljesen más, nem ilyen szájbarágós, hanem így, amit érzel, az van egy előadáson.
Most tényleg úgy van, hogy a táncnak van egy közös titkos nyelve, amit mindenki beszél?
Én azt gondolom, hogy ez nem
közönség
titkos.
Közönség és előadó egyaránt.
Igen, én azt gondolom, hogy ez nem titkos.
Hát oké, csak nem tudjuk a kótolását.
Hát azt tudjuk, hogy érzem, hogy bugi van a lábamban. Aha. Tehát akkor elindulok, és valamit kirázok magamból. Nyilván azzal, hogy ezt nézem, és olyan zenéket hallgatok, és olyan vizuális élményt mondjuk egy vetítéssel kapok, és mondjuk egy fantasztikus koreográfiával, azzal nem csak kívül mozdulok meg, hanem belül is iszonyatosan. Azt gondolom, hogy ez egy ösztön. Hogy az ember mozog, zenére mozog, és ritmusra. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt lássák.
De hát a legjobb, hogy érzelmeket tudtok kifejezni a tánccal.
Így van. Igen, és hát ebben
és
nem...
És a közvetítő szerepetek az azért nagyon fontos.
Igen, elsősorban a táncosoké, meg a koreográfusoké.
Értem, de hát most ti képviselitek őket, ezért mondom ezt így.
Igen, tehát nagyon fontos szerintem, hogy a Közép-Európa Táncszínház az itt Budapesten is, és vidéken is sokkal ismertebb legyen. Ez Magyarország
35
év után is, és ez Magyarország első kortárs tánc társulata egyébként, és... Hát mi nemzetközileg is elég jó helyen vagyunk, vagy jó helyen vagyunk a skálán, hiszen rengeteg nemzetközi meghívásunk is van, valamint vannak Európai Uniós pályázatok, amiben részt veszünk, és rengeteg partnerország, és együttműködő partnerünk van. Az együttműködéseken hatalmas hangsúly van, nyilván a színházakban, tehát mi vagyunk a MUSZ színházban is, a Betlentéri Színháznak vagyunk a rezidens társulata, tehát velük sokkal szorosabb az együttműködés, a Nemzeti Táncszínházban való, és még a Trafóban is játszunk. Valamint vidéken, különböző helyszíneken, például a Szegedi Nemzeti Színházban is fogunk.
Van különbség színpad és színpad között? Tehát más egy betlentéri színházban, mint egy nemzeti táncszínházban fellépni?
Természetesen.
Most nyilván költői a kérdés.
Hát a Betlehemben szerintem...
Hát az egy intimebb.
Igen, helyszín. Igen, tehát hogy ott például egy személyes előadás is, vagy az így jobban behúzza az embert, még a Nemzeti Táncszínház az egy grandiózusabb, ott egy azt gondolom, hogyha minél látványosabb elemek, több ember van, az biztos, hogy a nézőknek is más élményt ad.
Azt mondják itt az alkotó művészek, aztán lehet, hogy ezt valamelyik társulattól kellene megkérdeznem, hogy egy kis színpadon az ember nem tud elbújni. Egy ilyen intimebb közegben, mint mondjuk a betlentéri. Egy nagyobb színpadon már képesebb, mit tudom én, nem minden részletet vesz észre a közönség a színpad gigantikus mérete miatt. Nem tudom, hogy ez a táncban hogy van.
Nem nagyon tud elbújni, hiszen
sehol.
Itt koreográfiák vannak. Tehát ha valaki elcsúszik egy picit, az
akkor
azonnal
látják ott is.
Persze, okay. Tehát az bukó teljesen. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem nagyon lehet elbújni. Azt gondoljuk, hogy a táncos az nem tudja, tehát nem annyira fejezi ki magát, tehát nem minden eszközt használ, mint például egy színész, de hogy sokkal fókuszáltabbnak kell lennie, én azt gondolom, sokkal pontosabbnak kell lennie.
Ti most ugye a menedzsment oldalát képviselitek itt a műsorban, de mennyire folytok bele a próba folyamatba? Tehát most a 29-ei bemutatónak gondolom lázasan. Zajlanak.
Ezt az előadást még az Anton Lacski pár hónappal ezelőtt jött, és lerendezte a társulattal. Tehát ez a koreográfia, ez
készen
van.
Nem kell folyamatosan próbálni?
De igen, folyamatosan próbálják, de ezt már Mádi László művészeti vezetőnk, aki egyébként 2023-24-es évad óta a művészeti vezetője a Közép-Európa Táncszínháznak, ezt vele gyakorolják tovább, hogy ugye benn maradjon az izmokban a mozgás.
Na ezt akartam kérdezni, hogy mennyire kell ezt életben tartani?
Folyamatosan tréningelnek. Tehát minden előadást újra és újra elővesznek, nehogy kikopjon. Ez olyan, mint egy színésznél az állkaposból, nehogy elfogjon ugye a szöveg.
Világos.
Tehát mondani kell a szöveget, nekik is táncolniuk kell az előadást.
Ti ott vagytok a próbán?
Hát elég keveset szerintem, vagy hogy részesei vagyunk olyan szinten, hogy
mennyire kell velük élni? Erre vagyok
igen, kíváncsi. Mondjuk én kommunikáció szinten azért, hogy tudjam, hogy mit és hogyan kommunikáljak egy előadásról, azért jó, hogyha kapok egy ízt, egy érzést, vagy látok a táncoson valamit, hogy ők éppen mit éreznek, vagy egy most az Anton Lacskival készült egy interjú, akkor azt, ahogy ő beszél az előadásról, tehát hogy ilyen kis elemek, vagy beülni egy próbára, és akkor ezt így megnézni, az abszolút szerintem szükséges ahhoz, hogy hogy a kommunikáció által a nézőnek is átadjuk, hogy ő miért jöjjön el, mit kapott.
Tehát ezt nem is lehetne másképp.
Igen.
Igen, meg azt tudni kell, hogy mi is társulati tagok vagyunk.
Hát ezért kérdezem.
Maga a társulat, tehát az alkotói társulat, az a művészeti vezető, a koreográfus és a táncosok, az egy külön kis csoport, azt azért úgy békén kell hagyni. Uh-huh. Tehát annak megvan egy belső alkotói folyamata, ahhoz nem érdemes nagyon megpiszkálni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy el vagyunk különítve tőlük, vagy uh-huh. elkülönítjük őket tőlünk, hanem tudjuk, hogy nekik az egy burok, amit élve kell hagyni, és vagy élni kell, tehát hogy hagyni kell, hogy éljen. Mi pedig az a feladatunk, hogy ezt támogassuk, ezt az alkotói buborékot, és segítsünk felépíteni aztán a külsőségeket, hogy ők élvezettel tudják eljátszani azt, amit az alkotásban létrehoztak ezen
a pár. Jó, tehát akkor nem az, hogy ti február 29-én fogjátok látni a
készprodukciót. Nem, ezt természetesen ahhoz, hogy a Sára is tudjon kommunikálni,
hát, így gondolom,
és ahhoz, hogy én is tudjam, hogy miről van szó, ahhoz mindig meg van egy ilyen társulati előbemutató, ami ez meg is történt, amikor hát egy pár hónapja, amikor Alecski itt volt, és utána ő elment.
Na mennyire hat rátok társulati tagként, még ha nem is a színpadon álltok? Ez az egész. A generációs problémák átjönnek?
Jó, nagyon. Hát nekem van két gyerekem.
Szívből gratulálom.
Nagyon szépen köszönöm. És
mennyi idősek?
Az egyik 10 éves, a másik pedig 5. Tehát uh-huh. ők elvileg az alfa generációnak a tagjai, de most nyilván egy generáció kutató ki fog tudni javítani, a nagyon nagy butaságokat mondok, de ők azok a generáció, akik például abba születnek bele, hogy digitálisan minden összeköttetésben van mindennel. Uh-huh. És ez tök természetes nekik. Tehát nekünk az a természetes, hogy nézzük a tévét, de nekünk már új volt az internet, a Facebook, a social média, nekik nem. Nekik ez halálosan
természetes. Na és mi van az a mesterséges intelligenciával?
Na az is természetes lesz nekik, hiszen nekik ez lesz a komfortzónájuk. Uh-huh. Nekünk ez nem az. Mi azt gondoljuk, hogy ez úristen, ez ijesztő, ez rossz, de nem azért van ez, mert ez tényleg rossz, hanem mert ez nekünk túlmutat a komfortzónánkon. Tehát ezeket a dolgokat fogjuk megbeszélni, hogy mi generációk miért nem tudjuk érteni egymást, mit tartunk veszélynek, miközben az nem biztos, hogy baj, csak egy új kor. Azzal, uh-huh. hogy mi a tévé előtt nőttünk fel, az lehet, hogy a nagypapánk azt mondta, hogy na hát ez túl sok, uh-huh. de közben történt valami nagyon nagy baj.
Dehogy is.
Én más generációt képviselek.
Na, hát
szerintem egyen fiatalabban, de nagyon kíváncsi vagyok ezen a beszélgetésen. Mi fogjuk Rékával majd moderálni, vagy vezetni ezt a beszélgetést, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott azt hiszem, hát talán a Panna egyen fiatalabb generáció, mint én, és hogy köztünk mennyire lesz különbség, uh-huh. köztünk mondjuk Rékával, Lacival, és hogy így ez hogy milyen esetleg konfliktus lesz, vagy nem tudom, mert én például az vagyok, aki belenőtt, vagy hogy így ez együtt nőtt ezzel az online dologgal, nekem uh-huh. már amúgy...
Természetes?
Én természetesnek gondolom, tehát hogy az AI az nem egy ilyen ijesztő dolog, uh-huh. vagy hanem inkább egy rohadt hasznos dolog, és minden
én
napokban
is így gondolom,
használni, de hogy vannak, akik nagyon óckodnak tőle, és hogy ez így érdekes lesz, hogy esetleg Enikő majd ezt hogyan fogja szétszálazni, hogy ki mit ért, miben ért egyet, uh-huh. és miben nem.
Illetve fog majd tisztázni bennünk a kérdéseket, meg a félelmeinket, de ami nagyon fontos, hogy a tánc nyelvén ez hogy fog elhangozni.
Hát igen, és erre vagyok kíváncsi, hogy az mit tisztáz?
Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdést tesz majd fel, de nagyon, nagyon ügyesen mutat majd rá dinamikában, táncban, mozgásban, hangulatokban a Lacski koreográfia, az Ageless Generation a nézők számára, hogy nálam mi egy... is az a kortalan nemzedék.
Nálam nagyon fontos mindig a zene, és én erre leszek nagyon kíváncsi, hogy a zene milyen hatással lesz majd esetleg a különböző emberekre, vagy különböző korú emberekre, hogy az milyen hatásokat kelt majd így a tánccal együtt.
Uh-huh. Előbb mindig a zene van? Egy alkotói folyamatban egyébként?
Ő azt mondta, hogy nem, tehát hogy nála egy interjúban, ami vele készült, azt mondta, hogy így a tánccal együtt változik, tehát hogy lehet, hogy az egyik nap még ez, de, hogy megérkezik egy elképzeléssel, de aztán utána, ahogy történik a nap, ahogy zajlik a próba, ahogy érik impulzusok, lehet, hogy a következő nap már egy teljesen más érzéssel vagy zenével jön be, úgyhogy ez eléggé így mondhatni későn véglegesíti majd. Hogy...
Én azt gondolom, egyébként ez koreográfusra válogatja, hiszen igen, maga igen, a Kócz Baba bemutatónk, ami az óvodás korosztálynak készül a Nemzeti Táncszínházban április elején, ott például Halász Judit dalaival fogunk dolgozni, ott kész lesz, tehát ott már megvan a zenei anyag, és ahhoz képes lesz felépítve az előadás. A zenéknek lesz egy dramaturgiája, és arra készül majd el a koreográfia, és a közös játék a kicsikkel.
Egyik izgalmasabb, mint a másik.
Határozottan, hiszen azért vagyunk nagyon-nagyon büszkék az egészre, mert majd Sára mindjárt elmondja a mottunkat, ami alapján mi működünk.
Igen, ez a progresszív, stílusos és kortárs.
Na, milyen jó.
Így van, tehát, hogy abszolút ezt most ebben az évadban kezdtük el használni, ezt a mottót, és ezek alapján van az a klasszikusabb értelemben vett kettes előadások, akkor vannak a modernebbek, és van az, ami a kísérleti irányokat, tehát mi nagyon sok felé próbáljuk megcsinálni az előadásainkat. Uh-huh. Tehát, hogy ebben a három stílusban próbálunk alkotni, és hát a célcsoportunk pedig ez alapján változik. Tehát mi nagyon szeretnénk, hogy a jövőben így lerakjuk az alapszótárát annak, hogy színházba járás, és táncszínház. Nagyon fontos. És ezt gyerekkorba kell elkezdeni, tehát nekünk vannak ifjúsági előadásaink, ilyen például Mádi Lászlónak most volt bemutatója a Dream Shakes, vannak fiataloknak szánt előadásunk, ilyen az On Life, és ugye lesz nekünk a Kócz Baba bemutatónk, ami egészen piciknek.
Hát most is csak azt tudom mondani, egyik izgalmasabb ilyen szempontból, mint a másik. Megvan, hölgyek, az a mondás, hogy jó társaságban repül az idő?
Hip-hop, el is ment.
A fele a műsornak, de még millió kérdésem van, ne menjetek sehová, arra kérlek benneteket. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is még millió kérdése van. Kérem is őket, hogy az értő és drága figyelmüket adják nekünk a következő részben, és egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, és ígérem, folytatódik a Slágerkult.
Ez a Sláger FM.
Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. A Közép-Európa Táncszínházat képviseli Gerlics Réka, a generálmenedzser és Tóth Sára Luisa, a kommunikációs vezető. Nem véletlenül beszélgettünk, mert február 29-én a Trafóban ismét, ha már izgalmakat említettem az első blokk végén, akkor ismét egy izgalmas ősbemutató budapesti szinten, ugye ez?
Határozottan, ez így van. Így van. És ez azért fontos, ez a bemutató, nem csak azért, mert Anton Lacski egy tényleg világhírű koreográfus, és a munkamódszer az valami elképesztő. Lehet mondani, hogy nagyon stahanov ember, de hogy az egyetlen egy társulat, akinek elvállalta azt, hogy dolgozni fog Európa, vagy Közép-Európába, vagy Magyarországon, az a Közép-Európa Táncszínház, és három előadást hozott már létre velünk, és ez a harmadik, megkoronázva ezt.
Tudtok együtt dolgozni.
Igen, ezt el is mondja egyébként.
Amit... Igen, azt mondta, hogy ő már itt, mivel hogy ő amúgy szlovák származású, hogy így hazajön. Tehát, hogy átjön a határon, de azon kívül, hogy más nyelvet beszélnek az emberek, eléggé hasonlóan
itthon
reagálunk.
Magát.
Igen, és itthon érzi magát, és a táncosokkal is azért azt mondta, hogy eléggé. Tehát, hogy azt érzi, hogy ezért egy jó kapcsolat alakult ki a társulattal, táncosokkal, mindenkivel.
Érdemes egyébként ránézni az Instagram oldalára, tényleg egy elképesztő animálat, tehát a munkamódszere is olyan, hogy azért a táncosoknak elég erősen rá kell készülniük, hogy jön az Anton Lacski.
Fizikálisan és mentálisan is.
És mentálisan, és idegileg is, tehát, hogy ott olyan elvárások vannak, hogy izzadtan kifeküdve kúsznak ki a próbateremből állítólag.
De ami hosszú távon meg jót tesz.
Abszolút, abszolút, tehát csodálatos, amit csinál, nagyon különleges, és nem csak koreográfiában, hanem amilyen állapotot hoz ki a táncosokból, az csodálatos.
Ha már arról beszéltünk, hogy ki hogy érzi magát a szerepeiben, vagy a hivatásában, ti hogy tudtatok egy ilyen nagy múltú társasághoz?
Ez elég vicces, mert a két legújabb társulati taggal beszélget. A Réka ősszel kapcsolódott be a társulatba, én pedig decemberben.
Úgyhogy...
Szóval mennyire befogadók, mennyire nyitottak?
Igazából itt kellett egy szervezeti váltás a Közép-Európa Táncszínháznak. Mint ahogy tudjuk, a kulturális életben azért az állami támogatások azok megcsappantak a gazdasági világválság okozta problémából kifolyólag, és ezért váltani kellett. Tehát meg kellett próbálni, hogy költséghatékonyabbak legyünk, energia és időhatékonyabb legyen a társulat, és ehhez kellett nekik egy olyan ember, aki generálisan átlát mindent, és vezeti az egészet, na de ahhoz, hogy ez kommunikálva legyen, ahhoz pedig kell nekünk egy Tóth Sára Lújza, aki mindezt ötletesen interaktív játék, tehát hogy
a maga generációjával.
Így van, és hogy máshogy megfogva egyébként a nézőket, eljutassa ezeket az előadásokat és projekteket, és azt gondolom, hogy a nyitottság, az nyilván szervezetileg át kellett egy kicsit, át kellett variálni dolgokat, ami nyilván nem lehetett könnyű a társulatnak, de hihetetlenül befogadóak voltak, és az első pillanattól kezdve nyitottak voltak az ötleteimre, és azt gondolom, hogy Sáráira is. Szerintem a Sára belépett, és már azon, tehát szerintem megtörtént az interjú, aznap este talán felhívtuk, hogy Sára, gyere vissza holnap, és amint mondtuk, hogy hát akkor itt, és akkor hogy legyen a számlás kifizetés,
stb. December 1-től elkezdek dolgozni, és azonnal elkezdtem dolgozni.
Azonnal mondtam, hogy na de van itt egy ötlet, hogy hogy tudnád azt megoldani, mert hogy holnap után lenne egy premier, és na ott már volt egy interaktív feladat a kommunikációsként, hogy felépített egy ilyen pici kampányt két nap alatt lényegében a bemutatónkra.
Na örülök neki, hogy beszélgetünk erről, hiszen ha generációkról szól az új darab, generációk problémájáról egyébként? Vagy csak az generációk egymáshoz való viszonyulásáról?
Igen,
tehát ez nem dönti el, tehát nem problémákat, hanem azt majd maga a néző eldönti, hogy nincsenek prekoncepciók, ugye, azt nem szeretnénk, hanem hogy majd maga a néző eldönti, hogy ez probléma, vagy nem.
Aha. Mindenki a maga szemléletmódjára.
Igen, az biztos, hogy egy fiatalos hangulatot hoztunk be az egészbe, mert azért, hogy 35 éve működő társulatban, ugye vannak már klasszikus formák, amihez ragaszkodunk, és azt gondolom, hogy mi hoztunk be egy új szint ebbe az egészbe, ezt bátran kijelenthetem szerintem, és amire mindannyian büszkék vagyunk.
Uh-huh. Igen.
Ugye mondják itt az alkotóművészek ebben a műsorban, főleg akik színházban dolgoznak, hogy egy-egy darabnak azért valahol a feladata vagy célja is az, hogy tükröt tartson a közönségnek. Ez így van a táncban is?
Természetesen ugyanúgy egy kulturális program, egy kulturális, tehát egy...
Tehát ez is lehet egy tükör, hogy mindenki döntse el, hogy a generációk együttes mozgása, élése az probléma vagy megoldandó feladat. Vagy egy öröm forrás.
Igen, azt gondolom, hogy pláne ilyen témákat választva a tánc is ugyanúgy tud egy, sőt, szerintem még kicsit élesebb, hiszen eléggé sokkal erősebben a fizikai síkon mutat tükröt bármilyen témában, és szerintem pont ez a generációs téma, ez egy, ahogy mondtam korábban is, hogy egy ilyen mostanában nagyon mindenkinek a vérkeringésében benne van, hogy most a generáció ki fúj, ki nem fúj, ki tartja fölöslegesnek, hogy erről beszéljünk, vagy azt, hogy ez egy jó dolog, vagy azt, hogy a kettő, három, négy, nem tudom hány generáció megérti, nem érti meg egymást, szóval, hogy szerintem mindenki mással fog hazamenni erről az előadásról, hogy éppen ő hogy jött be aznap este, hogy éppen ő mit gondol erről, és nem akarunk nekik, nem gondolom, hogy egy ilyen megoldást akarunk nekik adni, hogy így csináljátok, így értsétek meg a fiatalokat, így értsétek meg az idősebbeket, hanem csak egy ilyen, igen, egy tükröt mutatni, hogy ez van, és hogy ezzel így kezdjél, amit szeretnél, vagy ahogy te érzed magad, de gondolkodjál el ezeken a dolgokon.
Mindenképpen ajánlom mind szülőknek, mind pedig nagyszülőknek, és mind pedig fiataloknak, hogy megértsék egyébként a saját anyjukat, apjukat, lányukat, unokájukat, vagy mamájukat, és akkor lehet, hogy úgy megy ki, hogy Jézusom, hát tényleg, hát ebben nem is gondolkoztam ezen a síkon, hogy hát ez egy más komfortzónában nőttem fel valójában.
Február 29-e, ugye,
A trafóban,
ti régi visszajáró vendégek vagytok?
Én szoktam, tehát régebben kortárs dialóg alapú színházat néztem ott, azelőtt néztem Frenák Pált, tehát, hogy én néztem ott kortárs táncot is, de nyilván, tehát én eddig színházi szférában dolgoztam, prózai színházi szférában dolgoztam, és akkor most nekem ez a kortárs tánc, ez abból a szempontból új, hogy éjjel-nappal vele foglalkozom, és egyébként egy hatalmas nagy felüdülés. Tehát én nagyon örülök neki, hogy visszatalálok a trafóba most, és fogok nézni előadásokat újra.
A Kettnek szerintem már több előadása ment a
Trafóba. Igen, ezt erre is kíváncsi voltam, hogy
tehát, hogy nem ez az első.
Nem ez az első. Nem tehát az első.
Közép-Európa Táncszínházként
is. Mint a Nemzeti Táncszínház, mint pedig a Trafó, mint pedig a Musz Színház, Betlentéri Színház, ez egy régebbi együttműködés.
Pontos szövetségesek.
Igen.
A társulatnak. Azon gondolkodtam, ahogy hallgatlak benneteket, egyrészt nyilvánvalóan ez egy folyamatosan futó előadás lesz innentől. Tehát meg lesz a bemutató, és aztán folyamatosan lehet ott a Trafóban?
Igen, ezek a tervek.
Látni majd?
Igen.
Érdemes a Közép-Európa Táncszínház oldalát követni a pontos időpontok miatt, meg hát a többi előadást is. Szívből ajánljuk a kedves hallgatóknak. Mennyire látjátok előre az évet? Vagy évadokban gondolkodik egy ilyen társulat is?
Szerintem mind a kettő. Évben és évadban is.
Én azt gondolom, hogy elsősorban, tehát művészeti szempontból évadban gondolkozunk, de ha a háttér dolgozókat kérdezed, akik mi vagyunk, akkor évben is kénytelenek vagyunk dolgozni.
Meg nyáron sem túlságosan, tehát a társulat, a táncosok sem nagyon pihennek, hiszen nyáron meg fesztivál szezon van, és
így van, ami nagyon fontos, tehát azt gondolom, hogy évadban gondolkozunk alapvetően, és közben egy csomó minden jön be, tehát nekünk most akkor van előttünk két bemutató, mögöttünk van már két bemutató, ugye az Online és a Dream Shakes, lesz ugye a Kócz Baba bemutató, és amiről most beszélünk, az Ageless Generation, és közben lesz egy kísérleti próba folyamatunk, amit Mádi László képvisel, ami azért nagyon érdekes, mert fontos, hogy egy ilyen belső próba folyamat alakuljon ki, ahol a táncosok kipróbálhatják magukat, és kísérletezhetnek egy-egy megadott témával kapcsolatban, saját testükkel, vagy egymáshoz való hozzáállásukban, amiről azért nem beszélhetünk még, mert ez tényleg egy kísérleti belsős próba folyamat, de ezek mellett vannak egészen más programjaink is, tehát vannak tehetséggondozó programok, amik lesznek, tehát lesz egy nyári nemzetközi tánckurzus, ami minden nyáron meg van szervezve, volt ugye nekünk IKF programunk, ami az Ifjú Koreográfusok Fóruma, abból ott Horváth Attila Acca létre is hozott egy fantasztikus koreográfiát, a Sweet Disharmonit, amit tényleg majd mindenkinek ajánlok, de azt majd most kezdjük el szervezni.
Még a
majd.
Különös kedvence.
Különös nagy kedvencem, de szerintem nem volt ember, akit nem mozgatott volna meg az előadás, azt most kezdjük el szervezni, hogy elkezdjük játszani. Ezen kívül pedig, ahogy említettem, Európai Uniós projektekben vagyunk benne, tehát most majd utazunk ki Finnországba, ahol lesz az első Dance Hack, itt partnerek a Finnország, Románia és Magyarország, és aztán a következő Dance Hack az pedig nálunk lesz jövő év novemberben, ami arról szól, hogy hogyan lehet a technológiát és a táncvilágát összefonni. És az egy határozottan kísérleti forma, viszont nagyon-nagyon menő, a finnek ezt már évek óta csinálják, és nyilván ennek nagyon nagy lokést adott annó a Covid, hogy hogyan lehet próba folyamatot megcsinálni nemzetközileg.
Úgyhogy otthon ülsz.
Úgyhogy lényegében én itt vagyok, a finnek meg ott, tehát akkor használjuk már a digitális eszközeinket, és akkor csináljunk együtt egy koreográfiát, úgyhogy az kivetítjük őket, kivetítjük magunkat, és összerakjuk magunkat egy képbe.
De ez a táncszínház azért a 35 év alatt mindig szeretett kísérletezni.
Határozottan, ez így van.
Olvasgattam a múltat, illetve ugyanezzel a kísérletezéssel kapcsolatos az is, hogy talán nincs is két egyforma előadás.
Nem lehet azt mondani, hogy van lenne hasonlósága.
Nem veszi haknira.
Nem, ami most más lesz, hogy ugye kommunikációban is, és vizualitásában, kreatív anyagában is.
Teszünk talán ehhez.
Most csinálunk egy új kampányszerű megjelenést.
Uh-huh. Igen, hogy így arculatában, vagy így, amit a nézők látnak belőlünk, az is egy ilyen kis frissülést kapjon.
Mennyi tagot számlál a társulat? Mennyien vagytok?
22-20?
20-20 lehetünk, és ebből 8 táncosunk van.
Igen.
Jó, hát nem tudom, a kőszínházakban ez hogy van általában, vagy mennyien vannak, többen gondolom.
Független társulat vagyunk, és ahhoz képest,
de ahhoz ez képest kész csoda, hogy
társulatunk van, az egy nagyon nagy dolog, tehát ebből a szempontból is egyedülállóak vagyunk, hogy nem projekt alapúak vagyunk, hanem ez egy működő társulat. Így van.
Igen.
A szövetségesekkel együtt, ahogy azt már
az
elmondtuk.
Nagyon fontos, igen.
Úgyhogy bárhova veti a sors a látogatókat, akik most hallgatják ezt a műsort, mindenhol szeretettel várjátok őket, akármelyik bemutatóra, de hát a legközelebbi az február 29.
Igen.
A trafóban, és akkor ott kiderül majd a látogatók számára, hogy ez a generációk egymáshoz való viszonyulása természetes és játszikönnyedségű, vagy van vele feladat. Valamilyen tükröt biztos, hogy tart majd ez az előadás is, úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést. Mit kívánjak nektek így a végén? Minél többen ismerjék meg ezt az egyébként tényleg nagy múltú társulatot?
Én azt gondolom, hogy igen, és hogy minél több fiatal jöjjön el.
Na, hát igen. Tényleg akkor fiatalok. Ez a... Nem véletlen akkor a témaválasztás sem
igen,
a legfrissebb
igen.
darabnak, de rendkívül ötletes és praktikus ilyen szempontból. Hát akkor kitartást, és tényleg a legjobbakat kívánom nektek, a két frissen csatlakozott menedzsert, mert mind a kettőtök munkájára szerintem nagy szükség van. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük.
Gerlis Rékával és Tócsára Luizával beszélgettem a Közép-Európa Táncszínház jelenéről, de a jövőjéről is természetesen. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kedves hallgatóink. Nekem nem maradt más dolgom is tisztem már, mint hogy bezárjam a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom természetesen. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Keressék a Közép-Európa Táncszínház oldalát a friss programokért, hogy képben legyenek. Mindennel. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.